Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora. A szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
Köszöntjük a hallgatókat új műsorunkkal, amelyben minden alkalommal egy-egy fiatal művésszel beszélgetünk, legyen szó komoly zenéről, színházról, írásról, vagy éppen képzőművészetről. Mai nyitó adásunkban egy olyan kiváló zenésszel ismerkedhetnek meg, akit szülei először sportolónak szántak, nem sokkal később viszont már a klarinét művészeként szerzett magának rendkívül fiatalon nemzetközi hírnevet, azóta pedig a világ számos pontján koncertezett, népszerűsítve ezáltal saját hangszerét is. Sokan talán már kitalálhatták, hogy Lugosi Dániel Ali látogatott el hozzánk, aki 2018-ban Benkó Sándor díjban részesült, majd 2023-ban átvehette magyar zeneművészet kategóriában a Junior Prima díjat is. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy abszolút méltó vendéggel indítjuk Kultúrpalánták című műsorunkat, és nagyon köszönöm neked, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm, hogy meginvitáltál.
Mielőtt belevágunk a mostani beszélgetésbe, először is nagyon boldog születésnapot szeretnénk kívánni neked, ugyanis éppen Valentin napon, február 14-én lettél 27 éves. Ennek kapcsán pedig rögtön egy nem feltétlenül könnyű kérdést intéznék feléd, hogyha egy szóban összetudnád valahogy foglalni az eddig megélt 27 évedet, akkor mit mondanál?
Először is köszöntöm a hallgatókat, és hát a kérdésedre válaszolva, sokan azt szokták mondani rólam, hogy a 27 év alatt megéltem már 5 életet, és ez az 5 élet, ez folyamatosan váltakozott. Ezek az életek nem feltétlenül ilyen spirituális szempontból érthetőek, hanem folyamatosan olyan dolgok történtek velem, ami sok emberrel csak 40 vagy 50 év alatt történnek, szóval elég sűrű életem volt, de nagyon boldog vagyok, és nagyon szeretek élni.
Hogy mennyire repül az idő, azt jól mutatja, hogy már tudtom, majd 17 éve játszol a csodálatos hangszereden a klarinéton. Ráadásul lehet mondani, hogy a szerencse is úgy hozta, hogy klarinéton kezdtél el tanulni.
Így van, hát szüleim zenével foglalkoznak és művészetekkel, szóval a családban mindenki zenész, így jött az az ötlet, hogy akkor ne legyen még egy zenész a családba, hisz volt már elég, édesanyám rengeteg zenészt így kinevelt a családban, és ő mindenkit a legvégső menekig támogatott és segített, sokszor kísérte őket zongorán. Édesanyám egy nagyon menedzser típus, szóval nem tudja úgy igazán elengedni ezt, hogy akkor jól van, majd gyakorol valamennyit a gyerek, hanem egy szeretetteljes szigorral azért támogat és támogatott bennünket, és hát úgy alakult, hogy akkor mondta, hogy akkor te most sportolni fogsz. Tudnillik, édesapám az iskolában dolgozott, ahol én tanultam, és igazából este 7-8-ig akár benn voltam az iskolában, ott kellett lennem, valamivel el kellett foglalja magamat, és elkezdtem kosarazni, és az év végén, amikor volt egy ilyen párbeszéd édesapám és az edző között, akkor apukám merte megkérdezni, hogy na hát, és hogy milyen a gyerek, hát hogy van-e valami tehetség, vagy valami. És akkor emlékszem, az edző csak annyit mondott, ilyen nagyon kedvesen, Lacikám, még bármi lehet a gyerekből. Hát nem lettem sportoló, nem lettem se futballista, se kosaras, utána mégis valamit azért kellett keresni ahhoz, hogy elüssem az időt, és az egyetlen szabad hely, ami így tulajdonképpen az iskolában adódott ilyen komolyabb szakkör szinten, az a klarinét volt. Jó, akkor hát kezdjen el tanulni a gyerek klarinétozni, de úgyse lesz belőle zenész, valahogy így elüti az időt. És eltelt még egy év, és az év végén édesanyám kísért engem zongorán a vizsgámon, és akkor mondta, hogy hú, Laci, gáz van, nagyon tehetséges a gyerek. És hát tulajdonképpen így indult az egész, utána a többi az már csak történelem.
Sőt, ha jól tudom, konkrétan a zeneiskolán, ahol elkezdtél tanulni, csak klarinéton volt szabad hely?
Így van, igen. Tehát az egyetlen szabad hely, ahol ami adott volt, az a klarinét volt. Én teljesen más szerettem volna csinálni, tehát sokszor megkérdezik tőlem, hogy vajon mit csinálnék, hogyha nem zenélnék, akkor bármi más mondtam volna. De még a hangszereken belül is lenne cselló, ami érdekel, nem tudom, szaxofon, a dob érdekelt akkoriban. Hát 7-8 éves, vagy 10-12 évesen az ember mindig ezekhez a menő, csörömpölő hangszerekhez vonzódik. Kevés az a gyerek, aki ezekkel a csöndesebb hangszerekkel szeret foglalkozni. De valahogy abban a pillanatban, hogy először a kezembe vettem a hangszert, úgy kialakult valamiféle kapcsolat kettőnk között, és ez a kapcsolat. Hát azért, ahogy említetted, én nem szoktam számolni, de említetted, 17 éve tart ez a kapcsolat.
És aztán hát elég gyorsan megmutatkozott, hogy milyen különleges képességeid vannak ezen a hangszeren, hiszen mindössze 14 évesen felvételt nyertél a Bécsi Zeneakadémia kivételes tehetségek osztályába. Mik voltak számodra a legfontosabb tanulságok az ott töltött idő alatt?
Ezt kevesen kérdezik meg tőlem, sőt, nem is tudom, hogy valaha ezt megkérdezték-e tőlem. Én szerettem is, meg nem is ott lenni. Azért egy kihívás ennyire fiatalon ott lenni egy olyan közegbe, ahol a kortársaim, ők ilyen 21-22 évesek, de minimum 18 plusz. Én olyan ember vagyok, aki óhatatlanul is folyamatosan hasonlítja másokhoz magát, és ezáltal egy folyamatos motivációt tudok kiépíteni saját magamba, ahhoz, hogy találok egy mindig jobb embert, vagy jobban játszó embert, és ahhoz próbálok folyamatosan fejlődni. Ez egy elég érdekes motivációválasztás részemről, de ez Bécsben is így volt, ami nagyon nehéz volt, hogy 14 évesen megélni azt, hogy hangszert kellett váltani, mert ott egy teljesen másfajta rendszerrel játszanak. A klarinét az egy francia rendszerből és egy német rendszerű klarinétból áll, így a fő hangszercsoport. És a német rendszer az egy teljesen másfajta rendszer, tehát ott a fogások, mind a fújás, a hangszernek a tartozékai teljesen másak. És Magyarországon francia rendszerű klarinéttal játszunk, és ez a francia rendszerű klarinétot nem igazán fogadják el ott. Elfogadják most már, így jó 10 évvel később, egészen teret kapott az a hangszer, de az igazi tradicionális hangszer és az igazi tradicionális zenekarok csak kizárólag a német rendszert fogadják el. Ezért volt tulajdonképpen fél évem arra, hogy egy teljesen újfajta hangszert, azért annyira nem volt új, a fogás valamennyire talán találkozik, de egy teljesen új hangszert meg kellett tanulni, át kellett állni erre a német rendszerre. És ebben a motivációban, hogy ezt fél év alatt meg kellett tenni, ez segített az, hogy folyamatosan olyan kortársakkal voltam körülvéve, akik a legmagasabb szinten művelték a saját hangszerüket. Legyen az akár a cselló, legyen az akár, nem tudom, zongora, de a klarinétban is olyan nevek voltak körülöttem, akik most már a Bécsi Filharmonikus Zenekarba játszanak, vagy nem tudom, Mannheimban, Kölnben a zenekarokban játszanak, tehát a világ top 10 zenekarában benne vannak most, és ott játszanak. És ez egy folyamatos motivációt adott nekem. Ugyanakkor nehéz volt, hogy meg kell tanulni a nyelvet, beilleszkedni, fiatal vagyok, vitt egy kicsit a vérem arra felé, hogy akkor most nem biztos, hogy annyit kéne gyakorolni, hanem inkább a kortársakkal együtt lenni, és összességében ez az időszak, ez egy csodálatos időszak volt, ez egy 4 éves időszak volt az életemben, és nagyon pozitívan emlékszem vissza rá.
És akkor nem sokkal később jött a Virtuózok komoly zenei tehetségkutató. Akkor vissza kellett váltanod a francia típusú klarinétra?
Hát tulajdonképpen egy éve tanultam a Bécsi Zene Akadémián, mikor teljesen véletlen jelentkeztem a Virtuózokba, és nem kellett, hála Istennek, visszaállni, mert hogy ez elsősorban egy szólista műsor volt. Tehát, hogy a hangszerváltásnak az egyik oka az volt, hogy én kint szerettem volna elhelyezkedni, és utána, tehát a Virtuózok után lett ez tiszta számomra, hogy én mindenképpen a szólista karrier felé szeretnék menni, és utána később vissza is álltam francia rendszerre.
Hogyha már említettük a Virtuózokat, nyilván sok ember akkor figyelhetett fel rád először, hiszen ráadásul az első évada volt ez a Virtuózoknak, aminek te lettél az abszolút győztese, a fődíjasa. Mennyire érezted ezt nem csak a saját sikerednek, hanem magának a hangszer sikerének is, hiszen a klarinét az talán akkor is most sincs annyira a köztudatban sok más hangszerhez képest. Mennyire értesz például ezzel egyet?
Én abszolút egyetértek. Nekem két óriási mester van is volt az életemben. Az egyik Lenyán Csaba klarinétművész, a másik pedig Isten nyugasztalja, Kovács Béla klarinétművész. Mind a kettejüknek volt egy missziója az életük során, vagy hát ő, Csaba, még továbbra is viszi ezt a missziót, hogy ő népszerűsítse a klarinétot. És ezt így gyerekként nem annyira érti az ember, hogy jól van, most mit népszerűsítjük ezt a hangszert, hát most igazából én ismerem, meg hát a kortársaim is ismerik, tehát hogy nem fogja föl ennek a jelentőségét. És nem is kellett annyira sok idő elteljen, hogy erre rájöjjek, hogy mire gondoltak ők. Tehát, hogy a klarinét nem feltétlen annyira elfogadott, mint legyen egy zongora, vagy akár, hogy már többször említettem, a cselló. Ezek a sztár hangszerek, ezeken a hangszereken nehéz érvényesülni, de ugyanakkor, hogyha az ember nagyon jó benne, és kimagaslóan jó képességekkel rendelkezik, akár fizimiskában, vagy akár színpadi jelenléttel kiegészítve, akkor valamilyen szinten azt gondolom, hogy a siker az elkönyvelt. Itt a klarinéton nagyon nehéz a nemzetközi porondon érvényesülni. Látunk 2-3 olyan klarinétművészt, aki nagyon-nagyon-nagyon sztár és nagyon nagy magaslatokban van, és nincsen meg az a réteg, aki viszont folyamatosan fel tud jönni. Látjuk ezeket a sztárpalántákat, látjuk a versenyeken azokat a diákokat, azokat a zenészeket, akik sok versenyt nyernek és első díjazottak lesznek, de nem feltétlen látom azt, hogy utána ők szólistaként érvényesülni tudnak a nemzetközi porondon. Én azt gondolom, hogy a virtuózok nagyban elősegítette, hogy én erre az útra egy kicsit ráléphessek. Én ezt az utat próbálom azóta is tartani, és visszatérve ezekhez a fiatalokhoz, akik, nem tudom, megnyernek egy ARD versenyt, vagy bármelyik nagyon nagy nemzetközi versenyt, utána azt látom, hogy sokszor beülnek zenekarba. Tehát vagy feladják, vagy megelégszenek azzal, vagy éppen lehet, hogy az életük az, hogy ők egy zenekarba játszanak. Én nagyon nehezen alkalmazkodom így a zenekarhoz, tehát a zenekari léthez, viszont nagyon-nagyon-nagyon szeretek szólistaként játszani velük. Tehát, hogy furcsa ez a kettősség, hogy beülni nem, egyszerűen nem mindig sikerül, vagy máshogy gondolok zeneiek dolgokat, és azokat nagyon nehezen adaptálom bizonyos karmesterekhez, de amikor szólistaként ott vagyok, akkor meg nagyon könnyen megy ez a szimbiózis a karmester és a szólista között. Ez valahogy automatikusan kialakul.
Meg ez talán azt is érdemes hozzátenni, hogy tudtommal az egyik lételemednek mondható az improvizáció. Nem véletlen az, hogy a komoly zenén kívül a jazz felé is kikacsingattál, illetve hogy aztán belevetetted magad a klezmer világába is, aminek az egyik elengedhetetlen hangszere a klarinét. Ez mennyit adott hozzá a te zenei tudásodhoz, világlátásodhoz az, hogy tényleg más műfajokban is kipróbáltad magad?
Fiatalon visszaemlékszem, hogy a gyakorlásaim nagy része abból állt, hogy megvoltak a kötelező dolgok, az etüdök, a skálák, a darabok, és utána mindig volt a végén egy ilyen 20-30 perc, amit így improvizációval töltöttem. Sosem mondanám magamat jazz improvizatőrnek, vagy valamiféle improvizációs mesternek. Én megpróbálok mindig az adott közönség lelki vonalára rákapcsolódni, és az improvizációmat abba az irányba folytatni, vagy hát abba az irányba elvinni, amit éppen akkor érzek. Pont egy évvel ezelőtt a MIPA-ba játszottam, ott egy kicsit dühös voltam, akkor érződött a düh az improvizáción, és megpróbáltam ezt az energiát úgy kiadni benne, de van, amikor teljes elmélyülés, és egyszer csak arra eszmélek, hogy már 10 perce megy, és lassan lehet, hogy le kéne zárni ezt a motívumot. Sokszor azt mondják, hogy az improvizáció öncélú, de szerintem ezt lehet úgy csinálni, hogy a közönség is nagyon élvezze. Pont ez a lényege, hogy nem magamra reflektálok minden esetben, és nem magamat mutogatom, hogy én milyen dolgokat tudok a hangszeren, mert sokszor az improvizáció ebbe az irányba megy el, hanem egy még mélyebb kapcsolódás lehet a közönséggel, amikor valahogy az improvizáció közben érzek egy természet feletti jelenséget. Sokszor úgy hivatkozok erre, hát hogy is mondjam, ez egy ilyen állapot az improvizáció közben, hogy a zenésznek a legfontosabb feladata, hogy a bentülő közönségnek a lelkét a színpadhoz emelje. Ugye mindig általában ők lejjebb ülnek, és az a feladatunk, hogy ezt a lelket egy kicsit oda felhozzuk, ahol mi állunk, és elfelejtessük velük a napi problémákat, vagy bármiféle problémát, ami úgy előjöhet ilyenkor az emberben. Mert megnyugszanak általában az emberek, mikor koncertekre mennek. És nekem az a feladatom, és azzal tudok igazán nagyot adni, hogyha a lelküket kiemelem ezekből a napi problémákból, és nem jut nekik eszükbe, hanem csak felhozom oda, ahol a színpad van, és egy kicsit elfelejtetem mindezeket a problémákat, vagy a zene által gyógyítom egy kicsit a lelkeket, vagy nem is tudom, valamilyen olyan élményt adok neki, ami utána esetleg maradandó lehet nekik. És azt gondolom, hogy a sikernek az alapvető kulcsa az, hogy folyamatosan ilyen szempontból adunk a közönségnek egy élményt, ami nekik egy lelki élmény is tud lenni.
És a komoly zene mennyire ad teret és lehetőséget az improvizálásra?
Én szerintem stilisztikán belül abszolút. Tehát, hogyha megmaradunk a megfelelő keretek között, és egy jó érzékünk van ahhoz, hogy hol vannak azok a határok, amiket nem nagyon lépünk át, akkor szerintem abszolút. Hát ugye a kadencia írás az kötelező anyag is szolfésból, szóval nekünk kell tudni úgymond egy bizonyos keretek között improvizatívan kadenciát írni. Ugye kadencia, amikor a szólista általában egyedül játszik egyfajta motívumot a darab közben, majd visszatér a téma. És ez sokszor sok ember egyébként saját magának írja, én is magamnak szoktam írni, nem is mindig írom, hanem sokszor stilisztikai kereteken belül improvizálom ezeket a motivumokat.
Hogyha egy picit arra rátérünk, hogy ez milyen mérföldkő volt az, hogy te megnyerted a virtuózokat, hogy utána a világ számos pontján voltál azóta is koncerten és versenyeken egyaránt, és számos rangos díjat is el tudtál hozni. Mindig is szerettél utazni, illetve versenyezni?
Folyamatosan örökmozgó vagyok, nem nagyon tudok egy helybe megmaradni. Most az életemben egy pont egy olyan időszak van, amikor ezt kívánom, hogy egy helyben maradjak, de azt tudom, hogy hamarosan eljön megint az, hogy mennék. Minden évben eljön az az időpont, ilyen január-február környékén, mikor egy-két napra teljes depresszióba esek, hogy hú, hát most még nincsenek felkérések utazásra erre az évre. Fú, hát most mi lesz, és akkor ilyenkor mindig emlékeztetnek engem otthon, hogy hát már pedig majd jönnek, és ez most is így volt, és január 30-án kaptam azt hiszem egy brüsszeli koncertfelkérés, szóval folyamatosan vannak utazások. Most már kialakult egy utazási rutinom is, aminek nagyon örülök, mert tulajdonképpen bárhol így hosszabb ideig is otthonosan tudom érezni magamat. Vannak ezek a kis motyóim, amiket így magammal kell vigyek, és akkor tulajdonképpen azzal úgy egészen sokáig el tudok lenni. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem az utazást, és lételemem az, hogy folyamatosan más helyeken, más emberekkel találkozom, más kultúrákat megismerek, viszont azért sokszor jól hangoznak, hogy úristen, mennyi helyen jártál, és akkor mennyi dolgot láttál, és mennyi helyen koncerteztél, de sokszor ez azért egy nagyon-nagyon szigorú menetrend szerint működik, tehát akár az van, hogy leszállok a reptéren, már jön értem a transfer és vízbe azonnal egy próbára. Tehát nem mindig van arra idő, hogy akkor most lepakolok a szállodába, megnézem a wellness részleget, meg akkor eszek egy jót, hanem sokszor az van, hogy azonnal a próbára, azonnal aznap még koncert, másnap reggel éppen, hogy csak van idő egy kis reggelire, és hogy ezekhez szükséges azok a rutinokat betartanom, amik így folyamatosan engem is frissen tartanak.
Van olyan helyszín, ahol még nem játszottál, de mindenképpen szeretnél a jövőben?
Fú... Biztos, hogy akad ilyen, nyilván mindenkinek megvannak azok a standard vágyai, Carnegie Hall ilyesmi, nekem is megvan, de én nem is inkább helyekre, hanem bizonyos missziókat szeretnék majd teljesíteni, amik így számomra fontosak.
És ha jól tudom, az egyik ilyen misszió magának a klarinétnek a népszerűsítése.
Igen. A másik pedig a születésemből adódóan az, hogy én gyermekeknek, vagy hát gyermekekért játszhassak, és egyfajta jótékonysági missziója is van az én szerény karrier.
Például itt most utalni akartam az Elfeledett Klarinét Versenyek című projektedre. Ennek már a végére értél, vagy ez még folyamatban van?
Ez egy pályázatnak volt egy címe a Magyar Művészeti Akadémiánál, amit sajnos nem nyertem meg, de elkezdtem összegyűjteni ezeket. Én nagyon füzetes ember vagyok, és mindent külön füzetekbe írogatok ilyen projekteket. Nem tudom, hogy hány ilyen kötek füzetem van otthon, és ez is egy füzet, hogy igen, az Elfeledett Klarinét Versenyek, amik egyébként nagyon szórakoztatóak, és nagyon kényelmes és jó őket játszani, azokat szívesen megismertetném majd a nagy közönséggel is. Folyamatban van, szóval remélhetőleg lesz majd ennek is egy színpada.
És hogyan látod, hogy manapság a magyar fiatal zenészek körében mennyire népszerű hangszer a klarinét?
Én azt gondolom, hogy a klarinét egy olyan különleges hangszer, hogy sokfajta stílusba adaptálható, illetve hogyha mondjuk nem tudom, egy fiatal elkezdő furujázni, akkor van, hogy éppen a klarinétnál végez. És éppen ezért egyébként népszerű volt az 10 évvel ezelőtt is a kortársaim körében, tehát azért mindig megvolt az a bizonyos szám, amivel elindultak az osztályaink, és szerintem ez most sem változott igazából, csak az változik, hogy azért ebben a világban nagyon nehéz klasszikus zenét tanulni, amikor ennyi fajta inger ér bennünket, és azért egy gyakorlásba tényleg 3-4, akár 5-6-7 órát is bele kell rakni úgy, hogy csak arra figyelek. És azzal, hogy folyamatosan pörgetik az emberek a telefonjukat, nem feltétlen látom azt, hogy jó irányba menne ez a fajta elmélyült gyakorlás. Ugyanakkor persze megvannak azok a gyerekek, akik meg teljesen előre és csak a gyakorlás, és csak ez a teljes fókuszban tudnak élni. Szerintem lehetne egy jó arany középút, de tervezek majd erről egyébként egy sorozatot csinálni a social médiában.
Akkor térjünk rá szerintem erre a témára, hogy egyrészt te közösségi vagy social média menedzserként is dolgozol, illetve hogy elvégeztél például egy operatőr-vágó iskolát is. Ezek hogy jöttek az életedbe?
Ez csak egy sima képzés volt igazából, érdekelt mindig is a kamera, meg a képi világ. Volt is rólam egy cikk, hogy elképzelem a zenét. Általában így tudok nagyon gyorsan kapcsolódni azzal a zeneművel, hogy becsukom a szememet, és akkor bizonyos képeket elképzelek hozzá az adott stílushoz, lelkiállapothoz. És a kép az nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az életemben. A képi világ, ahogy ez az egész alkotási folyamat van. És tulajdonképpen hobbiból kezdtem el fotózni, amikor kikerültem Bécsbe. Volt egy kis szabadidőm, és akkor összegyűjtöttem egy kis plusz munkából pár eurót, és akkor abból vettem egy fotógépet. Aztán valahogy folyamatosan visszatértem rá, és amikor 2023-ban elestem, és eltörtem a kezemet, akkor mondta a doktor, hogy hát ez egy hosszú felépülési folyamat lesz, 8 hónapig tartott, és el kellett dönteni, hogy most akkor én mit is csinálok. Úgyhogy kezembe volt már ez a képzés, tehát értettem magához a kamerához, a kamerai beállításokhoz, de nem volt meg a tapasztalat. És akkor egy nagyon kedves barátommal, Ráczkevi Sanyival összeálltunk, és tulajdonképpen a nulláról elkezdtünk klasszikus zenészekkel foglalkozni. Ő egy nagyon-nagyon-nagyon tehetséges operatőr barátom, és csodálatos képi látásmódja van. Nagyon sokat tanultam tőle, és tanulok is folyamatosan. És igazából elsősorban klasszikus zenészekkel kezdtünk el foglalkozni, aztán jöttek zenei fesztiválok, aztán már valamilyen szinten én is kezdtem megtalálni a saját stílusomat, és akkor most jelenleg a civil életben social media menedzserként dolgozom egy induló marketing vállalkozásnak.
Hát ez tényleg szintén nagyon izgalmasan hangzik. Már ugye említetted a beszélgetés elején, hogy úgy érzed, mintha 5 életet leéltél volna így 27 éves korodra, akkor lehet kérdezni abszolút, hogy hogyan tovább?
Nekem is most egy kicsit lelassult az életem. Sok minden megoldódott így bennem is. Egyrészt fontosnak tartom arról beszélni, hogy zenészként én a legvégsőkig támogatom azt, hogy pszichológushoz járjunk. Én is elkezdtem egy terápiás folyamatot, ami nagyon-nagyon-nagyon elősegítette azt, hogy sok mindent fel tudjak dolgozni, akár a sikerben. Ha úgy van az ember és nagy siker éri, akkor az elszállást. Ezt megelőzve, hogy tudjuk azt kezelni, hogy akkor ne történjen meg az, hogy akkor az embernek egy kicsit előjön az egója, vagy éppen a kudarcokat, hogyha esetleg olyanok érnek. És most már talán 2 éve járok terápiára, és nagyon-nagyon-nagyon fontosnak tartom. De esetenként csak a semmiről beszélek. Tehát, hogy de van, amikor olyan dolgokat is tudok érinteni, amik számomra nem is tudtam, hogy ott vannak. Szóval zenészként ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ne szégyeljünk úgymond elmenni pszichológushoz, vagy beszélni a problémákról, amik így körülvesznek bennünket. És hát ha hogyan tovább, most egy kicsit megnyugodott az életem. Igazából egy tervezési időszaka jön most számomra. A barátaimmal nagyon sokat koncertezem együtt, amiért nagyon hálás vagyok az életnek, hogy ez így létrejöhetett. Megtaláltam azokat a barátaimat, Balázs Elemért és Olá Vilit, meg Olá Kálcsit, akivel tulajdonképpen egyfajta testvériségben tudunk együtt lenni, és együtt szabadon zenélni. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a baráti közösségben, amikor a zenéről van szó, akkor meg a teljes szakma átveszi az uralmat, és akkor tényleg szárazon el lehet mondani, mivel a barátom, és nem fog azon megsértődni, és ismer, hogy milyen fajta habitussal dolgozom én a zene közben. Tehát azért tudunk ennyire gyorsan és jól fejlődni, mind a barátságban, mind a zenében, mert hogy ilyenkor el tudjuk vonatkoztatni ezeket az érzelmi szálakat, amiket mondjuk egy számomra mondjuk nem ismert zenésszel együtt játszva, nem biztos, hogy azt elmondom neki, vagy úgy mondom el azokat a kritikákat. Szóval most barátokkal levő koncertezés következik, egy kis tervezgetés, még én se tudom, hogy most mik a célok, de pozitívan várakozva vagyok a jövő iránt, meg az iránt, hogy most vajon mi fog történni.
De akkor ezzel a nyugalmasabb időszakhoz is minden jót kívánunk neked, aztán
köszönöm
meglátjuk,
szépen,
hogy hogyan alakulnak tovább a dolgaid, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy ellátogattál hozzá.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Lugosi Ali, Benko és Junior Prima díjas klarinétművész volt tehát a vendégünk Kultúrpalánták című műsorunk nyitóadásában. 4 hét múlva pedig egy újabb fiatal művésszel beszélgetünk majd, addig is búcsúzik a technikai munkatárs Fülöp Csaba, valamint a zenei szerkesztő Bögös Henriett a nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
Elhangzott a Kultúrpalánták, a Fiatal Művészek műsora. Új adással legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk. Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!